Ez a törpebolygó, aminek a neve, vagy hát inkább jelölése az a 2007 OR10. Ez jelen pillanatban nagyjából 87 csillagászati egységre van a Földtől, illetve a Naptól. Ugye egy csillagászati egység az a Napföld távolság körülbelül. A Kuiper-öv, ugye ez a naprendszernek a külső kisbolygóöve, nagyjából 40-45 csillagászati egység között található, ez az úgynevezett klasszikus része a Kuiper-övnek. Ehhez képest ez a 2007 OR10, ez egy viszonylag elnyúlt pályán kering, azaz a pályája nagy részében ennél is távolabb van a Naptól. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ez nagyjából jelen pillanatban háromszor olyan messze van, mint a Plutó.
Ez talán beszédes lehet, de hogyha gigantikus, elképesztő számokat mondanánk, mondjuk kilométerekben, ami így emberi számítással is felérhető, hogyan lehetne leírni ezt a távolságot?
Fejben megpróbálom gyorsan kiszámolni. Hát ez nagyjából egy olyan 11-nehány milliárd kilométernek felelne meg.
A naprendszernek ez a peremvidéke, ez a Kuiper-öv, a Neptunuson túli terület, és itt találták meg ezt a törpebolygót, melynek ilyen furcsa neve van, hogy 2007 OR10. Mit tudhatunk erről a bolygóról? Úgy tudom, hogy ez űrtávcsövekkel látható, érzékelhető bolygó.
Hát ezt a törpebolygót még 2007-ben találták meg, hát ugye ez a neve is erre utal. Az az érdekessége egyébként, hogy ez jelen pillanatban a legnagyobb nem elnevezett nagy égitest a naprendszerben. Ugye az elnevezés az a felfedezőnek a joga, aki Mike Brown és Megan Schwamm volt még 2007-ben, de mind a mai napig nem tettek javaslatot arra, hogy mi legyen ennek a törpebolygónak a neve.
Úgy tudom, hogy a Plutót is lefokozták ilyen törpebolygó elnevezésre, tehát a Plutóval összemérhető nagyságú ez a 2007 OR10.
A Plutóval összemérhető nagyságú. A Plutó 2100 kilométer átmérőjű, ehhez képest mi egy korábbi munkánkban Pál András kollégám vezetésével azt találtuk, hogy ez a 2007 OR10 a harmadik legnagyobb ilyen törpebolygó a naprendszerben, a Plutó és az Érisz után. Tehát ez egy viszonylag nagy méretű égitest az ő maga nagyjából 1500 kilométeres átmérőjével.
Igen, gondolom, hogy ez a felfedezés is, hogy ez a harmadik legnagyobb törpebolygó a naprendszerben jelentős lépés volt, de önök nem álltak meg itt, hanem tovább mentek, hiszen azt feltételezik, most már bizonyított tény is, hogy van ennek a törpebolygónak egy holdja. Igen. Milyen jelek mutattak arra, hogy van ott hold, és hogyan tudták ezt bizonyítani?
Ebben a korábbi munkában a Kepler űrtávcsővel, illetve a Herschel infravörös űrtávcső korábbi mérései alapján határoztuk meg ennek a törpebolygónak a méretét, illetve a forgási periódusát, tehát hogy hány óra alatt fordul meg ez az égitest a tengelye körül. Hát ez nagyjából 45 órának adódott, ami egy nagyon hosszú forgási periódus a törpebolygók, vagy ezek között a Kuiper-övben található égitestek között. Ezek tipikusan egy napnál jóval rövidebb idő alatt szoktak egy fordulatot megtenni. Ennek a hosszú forgási periódusnak az egyik lehetséges magyarázata, vagy a legvalószínűbb lehetséges magyarázata, hogy ennek az égitestnek van egy kísérője, és az a kísérő az árapály erők révén képes lelassítani, vagy extrém esetben akár meg is állítani a 2007 OR10-nek a forgását. Ebből ugye hát az következne, hogy léteznie kellene egy ilyen kísérőnek, és emiatt vettük elő a Hubble űrtávcső korábbi méréseit, és kezdtünk el égitesteket keresni a 2007 OR10 körül, és hát két felvételen sikerült is megtalálnunk ezt a holdat, és sikerült bizonyítani, hogy ez valóban a 2007 OR10-hez tartozik.
Látszik ez a hold.
Így van, így van.
De azért ahhoz, hogy pontosabban megvizsgálják, majd észrevegyék ezt a holdat, ehhez kellettek ezek a jelek. Már említettem ezt a lelassult forgást, de hogyan tudják észlelni egy halvány kis fényes pontból egy nagy komplex képen azt, hogy az milyen gyorsan forog az az illető törpebolygó?
A törpebolygó forgását azt a Kepler űrtávcsővel határoztuk meg, tehát ez egy másik korábbi mérés volt. A Kepler űrtávcső úgynevezett K2 missziójának, ami éppen most zajlik, annak az a jellegzetessége, hogy ugyanazt az égterületet, illetve ugyanazt az égítést, azt nagyon hosszú időn keresztül képes megfigyelni. Itt nagyjából ezt az égitestet több heten keresztül tudtuk megfigyelni a Keplerrel, és meg tudjuk figyelni ennek a fényváltozásait. Ugye, ahogy ez az égitest forog, mindig egy kicsit más arcát mutatja felénk. Ennek következtében a napból származó visszavert fényt látunk. Ennek a fénynek a mennyisége egy kicsit változni fog, attól függően, hogy éppen mondjuk úgy melyik oldalát mutatja felénk a 2007 OR10, és ebből meg lehet határozni a forgásnak a sebességét, illetve egy körülfordulásnak az időtartamát.
Most, hogy megtalálták ezt a holdat, és vizsgálják a Kuiper-öv törpebolygóit, ebből esetleg egy általánosabb modellt is ki lehet arra alakítani, hogy hogyan keletkeznek ezen a területen a holdak, és hogy mennyire gyakoriak?
Ugye ennek a felfedezésnek tulajdonképpen az a lényege, vagy legnagyobb erőssége, hogy a 2007 OR10 volt az utolsó olyan nagyméretű égitest a Kuiper-övben, ahol nem ismertünk holdat. Tehát a Kuiper-övben található nagyjából 1000 kilométernél nagyobb összes égitestnek ismertünk ilyen holdját. Most, hogy megtaláltuk, így a 2007 OR10 körül így ezzel teljes lett ezeknek a holddal rendelkező nagy Kuiper-öv égitesteknek a listája. Ennek ugye az a jelentősége, hogy azt gondoljuk ma az elméleti számítások alapján, hogy ezek a holdak, ezek legnagyobb valószínűséggel ütközéssel keletkeztek, tehát a naprendszer születésekor a nagyobb szülő égitestbe beleütközött valamilyen másik kisebb égitest, kiszakított belőle valamennyi anyagot, és ebből az anyagból jött létre a nagyobb égitest körül ez a hold, illetve az összes többi égitestnek az ő saját holdja. És hogy ezek az ütközések, ezek milyenek voltak, vagy milyenek voltak a viszonyok abban a térrészben, ahol ezek az égitestek keletkeztek, arra akár az égitestek számából is lehet következtetni, hiszen az ütközéseknek pont megfelelő sebességűnek kellett lennie ahhoz, hogy ezek a holdak létre tudjanak jönni. Ha túlságosan nagy energiájúak, nagy sebességűek lettek volna az ütközések, akkor a szétszóródó anyagból nem tudott volna létrejönni egy ilyen hold. Hogyha túlságosan kis sebességűek lettek volna az ütközések, akkor viszont nem történik elegendő anyag kidobódása felszínből. Egy kráter keletkezik a nagy égitest felszínén, de nem tud egy ilyen hold létrejönni. Tehát abból, hogy ezeknek az égitesteknek mindegyiknek létezik ilyen holdja, abból tudunk arra következtetni, illetve az elméleti modellek számára tudunk megszorítást adni, hogy milyenek lehettek a fizikai viszonyok a Kuiper-övben ezeknek az égitesteknek a születésekor.
Azt már említette, hogy a 2007 OR10 egy elnyúló ellipszis pályán kering a nap körül, tehát hogy a Kuiper-övön túlra is kilátogat ebben a keringési időben. Mekkora ez a keringési idő? Mennyi idő van arra, hogy esetleg további információkat nyerjünk ebből a törpebolygóról, mielőtt túl távolra keveredik tőlünk?
Ennél távolabb nem nagyon fog kerülni, de most éppen a pályájának a legtávolabbi részén jár. Úgyhogy a helyzet az valószínűleg csak jobb lehet annál, mint amilyen most. Keringési ideje az nagyjából 550 év.
A mostani emberöltőt tekintve mindig ilyen távol lesz tőlünk, amilyen...
Igen, most... tehát az elkövetkező időben mindig ilyen nagyon messze lesz tőlünk, igen.
Értem, és esetleg további kérdéseket tisztázni szeretnének-e ezzel a törpe bolygóval kapcsolatban, hiszen ez egy magyar felfedezés, több ízben is vele kapcsolatban gondolom, talán ez szívügyük, ez a égitest.
A legfontosabb, amit szeretnénk megtudni, az az, hogy mekkora a 2007 OR10-nek a tömege, és mekkora a 2007 OR10-nek a sűrűsége. Ugye a tömeget azt meg tudjuk határozni abból, ha sikerül pontosan meghatározni a hold keringési idejét a 2007 OR10 körül. Erre adtunk be újabb mérésekre pályázatot a Hubble űrtávcsőjére, úgyhogy remélhetőleg egy idő múlva tudni fogjuk. Tudjuk az égitestnek a tömegét, mint ugye a méretét ismerjük, ebben meg tudjuk határozni az égitest sűrűségét. És az égitest sűrűség az egyik legizgalmasabb kérdés a Kuiper-övben, hogy hogyan tudnak létrejönni az egyébként nagyjából jég sűrűségű, tehát nagyjából 1 gram per köbcentiméter sűrűségű, tehát tényleg a folyékony víz vagy a jég sűrűségéhez hasonló anyagokból azok a meglehetősen sűrű égitestek, mint például a Plutó vagy az Érisz, amiknek a sűrűsége az 2-3-szor akkora, mint ezeknek a jegeknek a sűrűsége. Ez jelen pillanatban egy tisztázatlan kérdés, és a 2007 OR10 az egy jó köztes lépcső a viszonylag kis sűrűségű, kisebb égitestek és a nagy sűrűségű legnagyobb törpebolygók között.
Vajon meddig kell így emlegetnünk ezt a törpebolygót ezen a kacifántos és semmit mondó néven? Már említette, hogy a felfedezők szíve joga, hogy elnevezzék ezt a bolygót, de önök pedig megtalálták a holdat, tehát a holdnak talán tisztességes nevet lehet adni.
Hát jelen pillanatban még senki nem javasolt nevet a 2007 OR10-nek, bár az úgynevezett embargó, amíg a felfedező adhat nevet, az ugye 10 év után lejár, tehát valamikor mostanában fog lejárni. Onnantól kezdve bárki javasolhat nevet, és én gondolom, hogy talán még az idén akkor fog egy rendes nevet kapni a 2007 OR10.
Igen, és a holddal mi a helyzet? Önök esetleg gondolkodnak valami frappáns néven?
Igen, ezen igazából nem gondolkodtunk, de ha esetleg a felfedező vagy valaki javasol valamit, akkor ugye a holdnak, annak ahhoz kapcsolódónak kell majd lennie. Tehát általában ezeket az égitesteket, holdaknak a neveit úgy szokták adni, hogy kapcsolódjon magának az égitestnek a nevéhez, tehát anyalánya vagy valami hasonló viszony szokott lenni a fő égitest és a hold elnevezésében.
Igen, tehát itt arra kell gondolni, hogy mondjuk a görög mitológia egyes alakjai, rokoni szálak fűzik össze, és így a holdat és az égitestet.
Igen, igen.